Megkezdődött a budapesti közösségi használatú e-rollerek és kerékpárok helyzetének rendezése. Az e-rollerek még 2019 májusában bukkantak fel először Budapesten, azóta pedig nagyon divatossá váltak. Bene Márk azt mondta, hogy a rendelet értelmében júniustól mikromobilitási pontokat fognak fokozatosan létrehozni a fővárosi kerületek különböző pontjain, ezeknek az eszközöknek a tárolására. A PRM tanácsadó cég szakértője hangsúlyozta, hogy aki ezeken a pontokon kívül tárolja az eszközét, az napi 5000 forintos bírságra számíthat majd. Bene Márk a Kesztyűs Dávid beszélgetett.
Mi vezetett oda, hogy ezt a helyzetet szabályozni kellett?
A megosztáson alapuló mikromobilitási szolgáltatások, ezen belül az e-rollerek 2018-ban indultak el világszerte. Környezetbarát megoldást kínáló eszközök a nagyvárosi közlekedési kihívásokra. Itt Budapesten 2019 májusában jelentek meg az első e-rollerek, amik egyből nagyon népszerűek lettek, és ezen a pandémiás helyzet sem változtatott, hiszen a budapestiek megszerették és rendszeresen használják ezeket az eszközöket a mindennapi közlekedésük folyamán. Ezzel párhuzamosan viszont megjelent egy teljesen jogos igény az önkormányzatok és a budapesti lakosság részéről, ami viszont a rendezett városképre és a közterület használatra vonatkozó szabályok rendezésére vonatkozott, és gyakorlatilag ez szülte meg ezt a szabályozási igényt. Egyébként szabályozási tanácsadással foglalkozó cég munkatársaként azt elmondhatom, hogy ez egy teljesen megszokott és normális folyamat, hiszen amikor a technológiai fejlődés eredményeként megjelenik egy ilyen népszerű új szolgáltatás, az általában követi a szabályozási válasz is, annak érdekében, hogy minden szereplő számára elfogadható legyen ezeknek a szolgáltatásoknak a működése. Ez történt most is.
Mit tartalmaz ez a rendelet? Milyen változások fognak életbe lépni?
A rendelet egységes keretet teremt ezeknek a mikromobilitási szolgáltatásoknak a budapesti működésére vonatkozó szabályozáshoz. A legnagyobb előrelépés talán az, hogy létrejön a rollerek rendezett elhelyezését biztosító mikromobilitási ponthálózat, és fontos kiemelni, hogy ez a most elfogadott rendelet, ez egy fővárosi szintű szabályozás, tehát a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló közterületeken létesítendő mobilitási pontokat érinti, ezeknek a használatára vonatkozó feltételeket szabályozza meg. A lényeg igazából az, hogy ezen túl csak ezeken a pontokon lehet majd elhelyezni és tárolni ezeket az eszközöket, és ezért a szolgáltatóknak majd közterület használati díjat kell fizetniük, illetve hogyha lefektetett szabályokat megszegik, akkor az önkormányzat szankcionálhatja majd ezt.
Pontosan mikortól fog hatályossá válni ez a rendelet?
A rendelet fokozatosan fog hatályba lépni. Ennek az az oka, hogy a mikromobilitási pontok kialakítása, egészen pontosan ezeknek a felfestése az utcákra, az időt vesz igénybe, és elsőként a legfrekventáltabb területeken fog életbe lépni az új szabályozás. Itt június 1-től az 5., 6., 7. és 8. kerület belső területein, és ezen belül is a fővárosi tulajdonú részeken lép majd életbe az új rendelet. Aztán fokozatosan kifele haladva július 1-től, illetve október 1-től vonnak majd be új területeket ebbe.
Milyen eszközöket érint pontosan ez a szabályozás, hiszen azért itt fontos kiemelni, hogy nem csak az e-rollerekről van szó.
Abszolút. A rendelet úgy fogalmaz, hogy ez a megosztáson alakuló mikromobilitási eszközöket érinti. Ez ugye, ahogy ön is említette, az elektromos rollerek, de akár kerékpárok, vagy a rendelet meghatároz bizonyos paramétereket, ami az ezzel rendelkező eszközök, mint például az úgynevezett hoverboardok, vagy monocycle-ök is a hatály alá tartoznak majd.
Ön itt korábban említette ugye a közterület használati díjat. Ez a szolgáltatókra milyen terheket fog róni? Számít-e mondjuk az, hogy a belvárosban vagy a külvárosban van egy ilyen pont?
Igen, a szolgáltatóknak a rendelet alapján havi 50 és 1000 forint közötti eszközönkénti havi díjat kell majd fizetnie, és a díj meghatározás, tehát a díj pontos összege, az függ az eszközök elhelyezésétől, mert ugye a frekventáltabb területeken nagyobb ezekre az eszközökre a kereslet, ezzel párhuzamosan egyébként az erre a célra fordítható közterületek elérhetősége is limitáltabb. Ennek megfelelően itt magasabb szorzószámok vonatkoznak majd erre az alapdíjra, és magasabb összeget kell fizetniük a szolgáltatóknak.
Korábban itt már szóba került a büntetések mértéke is. mekkora büntetésre számíthatnak azok, akik nem megfelelően, tehát nem ezeken a mikromobilitási pontokon parkolják le az eszközöket?
A fővárosi önkormányzat ebben az esetben, tehát a nem mikromobilitási ponton elhelyezett rollerek esetén napi 5000 forintos bírságot szabhat ki, amely a szolgáltatókat fogja terhelni.
Mi alapján tudják majd a szolgáltatók beazonosítani a szabályszegőket?
A rendelet egyik újdonsága, hogy kötelezővé teszi a szolgáltatók számára, hogy jól látható azonosítókkal lássák el ezeket az eszközöket, de ezen felül is rendelkezésre állnak olyan technológiai megoldások, amivel be tudják azonosítani a szabályszegőket a szolgáltatók, viszont az majd a szolgáltató egyéni döntése lesz, hogy milyen szankciót fog alkalmazni a renitens felhasználóval szemben, és így esetleg áthárítja majd a bírságot rájuk.
Ha minden igaz, akkor ez a rendelet csak az első lépés ennek a helyzetnek a rendezésében. Milyen további lépések várhatóak a jövőben?
Annyit fontos megjegyezni, hogy egyes kerületek már korábban is szabályozták a mikromobilitási szolgáltatások működését. Ennek megfelelően az e-roller szolgáltatóknak már több kerületben van olyan megállapodásuk, amely meghatároz bizonyos szabályokat, ami alapján működhetnek. Eddig azonban a kétszintű önkormányzatiság miatt számos eltérő érdek és helyi sajátosság érvényesült, amit a felhasználóknak és a szolgáltatóknak is egyaránt nehéz volt követni és átlátni. A mostani fővárosi rendelet azért kiemelten fontos, mert megteremti a lehetőséget arra, hogy a főváros egész területén egy homogén szabályozás jöjjön létre, azáltal, hogy meghatározza szabályozás alapelveit és a keretszabályait. Ez alapján következőkben majd egyébként a kerületek és a fővárosi szabályozás keretein belül fogják módosítani a meglévő szabályozásaikat, és létrehoznak a saját tulajdonukban álló közterületeken is mobilitási pontokat. A szolgáltatók abban bíznak, hogy ezzel létrejön egy egységes elveken alapuló felhasználóbarát rendszer, ami majd hosszú távon rendezheti a működési kereteket. Tehát a folyamat az nem zárult le, mi folytatjuk továbbra is az egyeztetéseket a kerületekkel és más szakmai szereplőkkel, és még talán fontos itt elmondani, hogy a közterület használaton túl ennek a szabályozási kérdésnek van egy másik oldala is, hiszen egyelőre az e-rollereknek a státusza sem rendezett, ezt majd egy központi szabályozás hivatott rendezni, ami majd a FESZ módosítással fog megvalósulni várhatóan a közeljövőben.
Bene Márkot hallották, a PRM tanácsadó cég szakértőjét az e-rollerekre várható új szabályozásról. Jelentősen nőtt tavaly a Vajda papírcsoport árbevétele 52 milliárdról 57 milliárd forintra. A cégcsoport tulajdonos ügyvezetője azt mondta, hogy a forgalom növekedés döntő részét a magyarországi gyárak termelték, a norvégiai leányvállalat 16,7 milliárddal járult hozzá a teljesítményhez. A higiéniai papírtermékeket gyártó vállalatnál számos fejlesztés indult el, amelyek idén lezárulnak és jelentősen növelhetik a cég bevételeit. Vajda Attilát Lakatos László kérdezte.
10%-os forgalomnövekedést ért el tavaly az önök cége. Ezek szerint az iparágat és ezen belül önöket sem nagyon sújtotta a COVID probléma.
Igen, hát ismételten kétszámjegyű növekedést sikerült elérni a vállalatnak, sok-sok elkötelezett és tehetséges kollégánkkal együtt. A higiéniai papírtermék üzletág az egy válságálló üzletág, ezt most már az elmúlt időszakban többször bizonyította. Természetesen a vásárlói igények a termékek iránt megvannak, úgyhogy ilyen értelemben igen, azt mondhatjuk, hogy ismételten egy sikeres évünk volt, az árbevételeink, az értékesítéseink, a piacszerzéseink azok jól működnek és növekednek, a termékfejlesztésünk is jól működik és növekednek azok az új innovatív termékek, amelyeket piacra dobunk. Természetesen azért érezzük, és éreztük a COVID hatásokat is, éreztük azokat az energiával kapcsolatos nagy mértékű változásokat, amelyek beköszöntöttek már ugye a tavalyi év végén.
Ha már itt szóba hozta az energiaáremelkedést, ez egyébként a papíriparban mennyire jelentős? Tehát mondjuk a költségek hány százalékát teszik ki, vagy tették ki korábban, és most az energiaköltségek?
Nagyon jelentősnek mondható a második és a harmadik legnagyobb költségelem a földgázfogyasztás és a villamos energia költség, villamos energia fogyasztás. Tehát nagyon-nagyon jelentős. A papírgyártás az egy nehéz üzletág, hiszen olyan meghatározó költségelemek vannak benne, mint maga a cellulóz, ami önmagában is egy 40-50%-ot kitevő teljes előállítási költség elem, és a villamosenergia, illetve földgáz az is egy több 10%-ot kitevő költségelem. Úgyhogy ezeket mi azért megéreztük. Nagyon fontos az, hogy azok az időszakok elteltek, amíg megértettük, láttuk és tudtuk azt, hogy mi az a szint, ahol már egész egyszer nem tudjuk kompenzálni más egyéb megtakarításokkal, más egyéb modernizálással vagy átalakítással, és eljött az az idő az év végén, amikor el kellett, hogy kezdődjön egy olyan folyamat, ahol a fogyasztókra tovább kellett hárítanunk ezeket a költségeket, és hát kezdetét vette a mai időszak legnagyobb költségemelkedési és ezek után fogyasztói áremelkedési trendje.
Na most maradjunk az energiaköltségeknél. Ilyen saját területre telepített napelemparkkal, vagy akár bioerőművel tudnak-e valamit tenni, vagy próbálnak-e ilyen módon csökkenteni a költségeiken?
Igen, mi zölden és fenntarthatóan gondolkodó vállalatként a tavalyi évben már elindítottunk olyan energetikai fejlesztéseket és kutatásokat, ahol keressük azokat az alternatívákat és azokat a megoldásokat, amellyel tudjuk javítani az energiamixünket. Elsősorban fenntarthatóság volt korábban a cél, ma már természetesen a költségszerkezet is cél. Több olyan projektünk van, amely hamarosan a megvalósítás fázisába ér, de ezeket még kutatjuk, vizsgáljuk, hiszen még egyszer a hosszú távú fenntarthatóság, ez egy nagyon fontos tétele ezeknek a fejlesztéseknek.
A másik nagyon fontos kérdés a nyersanyag, és ugye nyersanyag hiányról számol be szinte az összes iparágban működő vállalat vezetője, és itt nem lehet megkerülni az ukrajnai háborút. Egyébként Ukrajnával önöknek bármiféle kapcsolata van-e, vagy esetleg fa alapanyag, vagy bármilyen alapanyag érkezett-e onnan korábban a papírgyártáshoz?
Alapanyagok nem érkeznek a térségből, sem Ukrajnából, sem Oroszországból. Vevői portfóliónk volt és van is Ukrajnában, nem jelentős, de van egy portfóliónk. Az alapanyagunk legnagyobb része a cellulóz tekintve Dél-Amerikából érkezik, illetve Skandináviából. Ezek fenntartható erdőgazdálkodásokból származó faipari termékek, ezek már kész cellulóz bálák, ezeket vásároljuk meg nagy mennyiségben, hajóztatjuk le egészen az üzembejáratáig, és dolgozzuk föl. Ezekben az ellátási láncokban természetesen nagyon-nagyon sok zaj van, már a tavalyi év óta. Ezeket nyilván megnövelt stratégiai készletezéssel tudjuk kompenzálni, és olyan hosszú távú kapcsolatokkal rendelkezünk, amelyek képesek tovább csökkenteni ezeket a rizikókat. De meg kell, hogy jegyezzem, hogy természetesen a beszerzési árakra nagyon erős kihatást gyakorol a termékek és alapanyagok, ezen belül a cellulóz elérhetősége is. Tehát van egy folyamatos költségemelkedés, folyamatos áremelkedés, szállítási költségekben is, magában az alapanyagban is. Egyelőre a vállalatunk számára mennyiséget adottak és biztosítottak, de még egyszer nagyon fontos kihangsúlyoznom azt, hogy korán sem olyan nagy biztonsággal vagyunk ezekkel a készletekkel kapcsolatban, mint akár 2 évvel ezelőtt.
Önöknek van egy norvégiai leányvállalata, amelyik majdnem 17 milliárd forinttal, 16,7 milliárd forinttal járult hozzá a cég teljesítményéhez. Ez mennyire jelentős cég, és miért fontos?
Nagyon fontos, hiszen a miénk. Nagyon fontos Norvégiának, hiszen az egyetlen higiénipapírtermék gyártó vállalat. Természetesen Skandináviában több ilyen vállalat és több gyár van, de Norvégiában ez az egy. És fontos, hiszen olyan üzletfejlesztése járul hozzá a teljes csoport növekedéséhez, ahol a norvégiai vállalat és annak előállítási értékesítési volumene is folyamatosan bővül, növekszik, és a jelenlétünk hozzásegít ahhoz, hogy a magyarországi vállalat által előállított termékek évről évre egyre nagyobb volumenben kerülnek értékesítésre, tehát stabilizálja és tovább stimulálja azokat az üzletterket és üzleti kapcsolatokat, amely ahhoz segít hozzá, hogy ezt a növekedési pályát továbbra is fenntartva stabilan tudjuk növelni az értékesítéseinket.
Ugye tavaly voltak beruházások is, ezek figyelembevételével milyen évre számít idén?
Igen, tavaly is voltak beruházások, ez egész pontosan így helyes, évről évre nagyon komoly beruházásokat hajtunk végre. Ebben az évben is befejezünk egy a tavalyi évben megkezdett az eddigi legnagyobb beruházásunkat, és ezek az új beruházással létrejövő kapacitás növekedések, ezek nagyon jelentős mennyiségben és mértékben fogják növelni a vállalat árbevételét, stabilitását és eredménytermelő képességét. Itt egy nagyon komoly 80 000 tonnás új kapacitású papírgép beindítása várható az elkövetkezendő hónapokban. Nagyon nagy reményekkel nézünk ezen időszak elé, hiszen ez tovább tudja stabilizálni az alapanyag elérhetőségünket, az alapanyagon belüli fenntarthatóság és minőségi fejlesztéseinket, és ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy nagyobb forgalmat, bővülő foglalkoztatást és jobb eredményességet tudjunk elérni. Úgyhogy erre az évre is azért egy nagyon masszív növekedésre, kétszámjegyű növekedést tűztünk ki célul, és mindent megteszünk mi vezetők és a kollégáink azért, hogy ezt el is érjük.
Vajda Attilát, a Vajda Papír Kft. Tulajdonos ügyvezetőjét hallották.